Minden nőnek, aki kövérnek tartja magát, mert nem nullás a mérete, üzenem, hogy csodálatosak, és a társadalom torz. Marilyn Monroe.
Nőkről beszélünk. Rádió Bézs.
Tisztelettel köszöntöm a Bézs Rádió hallgatóit. Ez itt a Szia Tanár úr című műsor második adása. A mai alkalommal egy érdekes témával, amelynek nagyon érdekes és izgalmas aktualitása is van. Nem tudom, hogy a hallgatók közül ki az, aki hallott már az Esperanto nevű mesterséges nyelvről. Ez a mesterséges nyelvek egyike, elég sok ilyen létezik, sokaknak volt olyan ötletük már a világban, hogy valamilyen a többieknél sokkal egyszerűbb nyelvvel kellene megoldani az emberek közti kommunikációt. Van, aki úgy képzelte, hogy az ő találmánya majd el fog terjedni a világon, és mindenki kizárólag ezen a nyelven fog beszélni. Az Esperantónak a hívei ennél sokkal reálisabban gondolkoznak. Ők arra gondoltak, hogy mi lenne, hogyha volna egy olyan nyelv, amelyet második nyelvként mindenki tanulna, és ez volna a közvetítő a különféle anyanyelvű emberek között. Ha meggondoljuk, hogy micsoda óriási költség pillanatnyilag az ENSZ-nek, az Európai Uniónak és az összes többi nemzetközi szervezetnek csak a fordítási költsége, akkor nagyon jó ötletnek tűnik, hogy legyen egy, amelyik közvetítő nyelvként szerepelhet a többiek között. Az emberben persze fölmerül, hogy ilyen közvetítő nyelvek mindig voltak, sokáig a latin, most az angol tűnik ilyennek, de ha szabad egy személyes megjegyzést tennem, nekem őszintén szólva rendkívül kényelmetlen, kifejezetten kínos, amikor például egy társaságban olyan nyelven kell megszólalnom, amelyik a társaság néhány tagjának anyanyelve, nekem pedig nem. Kellemetlen azért, mert eleve nem tudhatok olyan szinten, mint ők, hiszen nem ismerem a kulturális hátteret. Kellemetlen azért, mert időnként eszerint is viselkednek az emberrel. Nem tudom elfelejteni azt a nemzetközi konferenciát, amikor az amerikai szekcióelnök egy japán hozzászóló kiejtését gúnyolódott, holott nagy egykori mentorom csodálatos mondása szerint a jó vitát onnan lehet felismerni, hogy a hozzászólás a vita tárgyáról szól, és nem a másik hozzászólóról. Számomra rendkívül szimpatikus volt az Esperanto gondolata, 20 éves koromban ismerkedtem meg vele. Ezt a nyelvet azzal hirdetik, hogy egy hónap alatt meg lehet tanulni. Az igazság az, hogy nekem 3 hónapig tartott, akkor még nem volt internet, és egy levelező képzésen vettem részt, postán kellett megkapni a feladatokat és beküldeni a válaszokat. 3 hónap után egy nemzetközi konferencián tudtam részt venni, és beszélgettem az ott résztvevőkkel. Egészen meghökkentő élmény volt. De valójában nem az ennek a műsornak az alapötlete, hogy a nyelvet dicsérjük, hanem egy aktualitás, amelyre céloztam, és amely a műsor Facebook előzetesén is megtalálható, nevezetesen arról van szó, hogy ez egy olyan egyszerű nyelv, hogyha valaki most kezdi el megtanulni. A felvételi időszakra már a nyelvvizsga pontszáma meg lehet nyelvvizsgával és az eredmények kézbesítésével együtt. Remélem, ez elegendően érdekes ahhoz, hogy fölkeltse a hallgatók érdeklődését. Némi zene után innen folytatjuk.
Megszerettem, amit adtál, szívem, mivel látom. mosolyog a jó Isten. Üzén áll egy táncra.
Üdvözlöm ismét a Bézs Rádió hallgatóit. Rövid bevezető hangzott el arról, hogy az eszperantó nyelvről lesz szó, abból az apropóból, hogy aki most kezdi el tanulni, még a felvételi időszakra akár a nyelvvizsga pontszáma is meg lehet. Akivel erről beszélgetek, régi kedves ismerősöm Szilvási László, a Kulturális Eszperantó Szövetség elnöke. Üdvözöllek a Bézs Rádió stúdiójában.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
Hadd kezdjem egy kellemetlen dologgal. Tanárként én soha nem érzem kényelmes dolgnak, ha azt érzem, hogy valaki a tantárgyamat nem azért tanulja, mert ég benne a lelkesedés, hanem valamilyen pontszámot, jogosítványt, csuda tudja, milyen oklevelet akar kapni. Neked milyen érzéseid vannak azzal kapcsolatban, hogy az eszperantónak többek közt a könnyű tanulhatósága miatt van híre?
Én úgy gondolom, hogy bármilyen tevékenységet, vagy bármilyen hobbi tevékenységet az ember valamilyen előnyök miatt tanul, tehát még a leglelkesebb mozgalmárok is, vagy a aktivisták is úgy kezdték, hogy valamilyen előnyt láttak benne, akár személyes, akár pénzügyi, akár előrelépési dolgot, és ezzel a nyelvtanulással sincs másképp, hiszen a mostani hallgatók is, akik a nyelvvizsgára készülnek, valamilyen előnyt várnak tőle. Az egy más kérdés, hogy közben nagyon sokan annyira föllelkesülnek és megismerik a hátterét ennek, hogy utána nem csak a fiókba tartják a nyelvvizsga bizonyítványukat, hanem használják is a nyelvet.
Nagyon örülök, hogy nem ugrottál be a provokatív kérdésemnek. Valójában, ha mondhatok egy nagyon közismert példát, a Crest az emberek döntő többsége valószínűleg nem azért tanulja, mert rettentő módon érdeklik a közúti közlekedés szabályai, hanem jogosítványt szeretne, úgyhogy teljesen emberi és megérthető dolog, ha valaki valamilyen közvetlen előnyért kezd bele. De itt említést tettél valamilyen háttérről és valamilyen plusz előnyökről. Kíváncsian várom, hogy mit fogsz erre mondani.
Az az igazság, hogy amikor az ember valamilyen idegen nyelvet tanul, tehát franciát, olasz, spanyolt, egyebeket, akkor ösztönösen kapcsolódik ahhoz az országhoz, ahhoz a kultúrához, amit a nyelv képvisel vagy közvetít.
De hát eszperantó ország nincs.
Épp az, hogy eszperantó ország nincs, és kevesen tudják azt, hogy de van eszperantó nyelvű egy háttér, egy szolgáltatási rendszer, egy közösség, egy csapat. Ugyanúgy vannak eszperantól is könyvek, filmek, koncertek, zenék, CD-k, rendezvények, konferenciák, szolgáltatások, mint bármelyik másik nyelven, csak ez kevésbé köztudott, és nem országhoz kötődik. Mondanék egy érdekes példát, szokták kérdezgetni, hogy de hát hova lehet utána eszperantóval utazni.
Én is meg akartam kérdezni, igen.
Aki spanyolul tanul például itt nálunk Magyarországon, ugye kimegy Spanyolországba, és akkor ott egy nyelvi közeget talál, használja
igen,
a nyelvet.
Igen.
Aki olaszt tanul, kimegy Olaszországba, és ott használja a nyelvet. Szoktam ilyenkor kérdezni, hogy ez igaz, de hát az ember, egy átlagember hányszor megy ki egy évbe Spanyolországba, vagy Olaszországba? Tehát egyszer, kétszer, háromszor maximum. Míg eszperantó ügyben az egész világon vannak eszperantó rendezvények, kapcsolatok, szolgáltatások, internet, egyebek. Tehát eszperantó találkozókra, eszperantó rendezvényekre vagy konferenciákra, ahol a nyelvi közeg ugyanúgy megvan, sokkal gyakrabban lehet eljutni.
Az egész világon ezt tényleg úgy értsem, ahogy most mondod? A Facebookos műsor meghirdetésben szerepel egy picike térkép, ahol zöld színnel, az eszperantó színével be van jelölve nagyon sok ország, ahol vannak eszperantisták, de azért nem az egész világ.
Senkinek a homlokára nincs ráírva, hogy beszél eszperantó, vagy milyen nyelven beszél. Az Eszperantó Világszövetségnek több mint 100 országban vannak képviselői vagy kapcsolatrendszere, szervezetek.
Tehát ez az több mint 100 ország, ez az, ahol már szervezetten és csapatostul, vagy
így
hogy
van,
mondjam.
Így van. Tehát ott már szervezett formában van, a többi helyen pedig spontán módon. Tehát egyéni módon van.
Meg akartam kérdezni tőled, amikor erre a műsorra készültem, akkor az interneten egyszer csak találtam egy olyan jelzést, hogy Németországban van egy város, amelyik Esperanto városnak nevezi magát. Aztán sokkal többet nem is találtam róla. Elnézést, hogy így nem leveleztük le előre, de erre rá akartam kérdezni, hogy mi ez a furcsaság.
Nem annyira furcsaság. Németországban szokás az, hogy a városok valamilyen kiegészítő nevet vesznek fel a saját hivatalos nyelvük mellé, és ezt rendszeresen használják is. A Herzberg am Harz, tehát a Harz-hegységben lévő Herzberg városa annak idején, vagy pontosan tíz évvel ezelőtt úgy döntött, hogy ő neki nagyon szimpatikus és hasznosnak látja az Esperanto révén elérhető nemzetközi kapcsolatokat, és hivatalosan fölvette a Herzberg, az Esperanto-stadt nevű nevet, tehát az Esperanto város nevet, és ennek kapcsán most tucatnyi testvérvárosa van szerte a világban, ahol az Esperanto segítségével tartják a kapcsolatot.
Azért is meglep a dolog, bocsáss meg, naív kérdéseket teszek föl, mert annak idején 20 éves koromban megtanultam Esperantóul, és sok hasznát is vettem, de soha nem voltam a mozgalomnak tagja része, úgyhogy sok mindent nem tudok. Nekem őszintén szólva az volt a sejtésem, hogy ez igazán azoknak az embereknek nagyon nagy poén, akiknek a nyelve viszonylag kicsi és kevésbé elterjedt nyelv. Tehát az, hogy egy német vagy mondjuk egy angol megtanuljon Esperantóul, holott tudom azt, hogy az Egyesült Királyságban is egy jól működő Esperantó mozgalomban, ezen őszintén szólva csodálkozom egy kicsit. Arra számítottam, hogy ők úgy gondolják, hogy majd a világ fogja megtanulni az ő nyelvüket.
Ez körülbelül így van. Tehát nagyon sokan tényleg így gondolják, hogy a franciák, amerikaiak, németeknek a hozzáállása, hogy de hát itt beszél mindenki ilyen nyelven. Na most, aki azért kicsit már járta a világot, azért találkozott ennek a másik oldalával is. Ugye az ember, ha elmegy Franciaországba, azért ott nem nagyon tud boldogulni sok helyen, Párizs kivételével a francián kívül. A francia öntudat ugye az, hogy beszélj, tanulj meg franciául. Ha valaki kimegy például Oroszországba, még a nagy helyekre is, Moszkvába, Leningrád, Peterburgba, vagy bárhová, azért a egy-két központi helyen kívül nem nagyon beszélnek semmilyen más nyelvet. Ez érdekes, pár évvel ezelőtt én Spanyolországban voltam kint, és a tengerparton indultunk volna el, nem jött, tehát a vonatunk nem érkezett meg, és valami ki volt írva a hirdetőtáblára. Hiába mentünk be a turista irodákba, tehát a turista irodából vasút pályaudvaron, beszéltek spanyolul, beszéltek franciául, és talán németül, de angol ügyintézőt nem találtunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a világon nagyon sok, sőt, elég, ha Magyarországon valaki elmegy vidékre, egy kisebb városba vagy faluba, szintén nem nagyon talál az utcán azért angolul beszélő, vagy más nyelven
most
beszélő
ember.
Most
már a vendéglátóhelyeken többnyire igen, de az utcán
igen,
nem,
tehát az utcán ember azért nem nagyon. Nem tehát egyszerű. Azért a nagy nyelvekkel nem mindenhol lehet így boldogulni.
Akkor hadd kérdezzek rá, ha Franciaországban valakit meg akarok szólítani Esperantóul, akkor nagyobb esélyem van? Bocsánat, hogy megint egy provokatív kérdés.
De egyáltalán nem, ez teljesen jogos. Nem, én úgy gondolom, hogy nagyobb esélye nincsen. Bár, ahogy az előbb mondtam, senkire nincs ráírva, hogy beszél-e Esperantóul. De én úgy gondolom, hogy az Esperantó révén taló kapcsolattartás nem is az utcán van, nem is az étteremben várható. Én magam több évig éltem külföldön, beszélek egy kicsit oroszul, 6 évi tartózkodás után, beszélek egy kicsit esperantóul, beszélek egy kicsit angolul, bejártam a félvilágot. Én a saját példámon állítom, hogy az esperantóval legalább olyan jól lehet boldogulni, mint az angollal vagy az orosszal. Nem úgy, hogy az ember a étteremben a pincér esperantóul szolgálja ki. Nem úgy, hogy a szállodában a portás esperantóul fogadja. Az esperantó mögött álló közösség vagy szolgáltatásrendszer, vagy egyéni kapcsolattartási rendszer az, ami nagyon sokat ér.
Uh-huh. Az igazság az, hogy szeretném kicsit fokozni a hallgatók türelmetlenségét, úgyhogy most azt javaslom, hogy megint tartsunk pár perc zenés szünetet, és utána térjünk át az egyre konkrétabb tudnivalókra, többek között majd a tanulásra és a felvételire is.
Always, that's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally.
Üdvözlöm a Bézs Rádió hallgatóit, azokat is, akik most kapcsolódnak be a beszélgetésbe, és azokat is, akik néhány perce már velünk vannak, amióta Szilvási Lászlóval, a Kulturális Eszperantó Szövetség elnökével beszélgetek erről az érdekes nyelvről. Ez egy mesterséges nyelv, ezt úgy minden előzmény nélkül, hopp, valaki kitalálta?
Hát nem előzmény nélkül, azért a emberek közötti összekötő kapocsra azért nagyon sok próbálkozás volt, tehát több mint 500 mesterséges nyelvtervezet volt korábban, próbálkozási erre. Descartes-tól kezdve nagyon sokan próbálkoztak vele, az egy más kérdés, hogy nem sikerült.
Több mint 500, most döbbenten nézek magam elő. Én olyan 11-2-ről hallottam.
Nem, tehát a nyelvészek, tehát az foglalkoznak, ez egy külön téma, tehát a nyelvészeknél, és több mint 500 ilyen nyelvet tartanak nyilván. Ebben vannak normál beszédnyelvek, vannak írott próbálkozások, sőt, van akár olyan, ami a fütty segítségével próbálta megoldani a nemzetközi kommunikációt.
Tehát úgy gondolta, hogy az emberek fütyörészre fognak egymással kommunikálni.
Igen, tehát valamilyen módon, tehát ami bárki ki tud ejteni, vagy nem kell hozni nyelv. Az illetőt nyilván zavarta, hogy vannak népek vagy nyelvek, ahol nem tudják kimondani az R betűt, mások a J betűt, vagy a hasonlót, és úgy gondolta, hogy a füttyel megoldható.
Most próbálok valami udvarias és ugyanakkor...
Nem, hát ez egy sztori, tehát egy jó, valóság, tehát valóság alapú
teljesen
sztori.
Teljesen rendben. Mindenkit tisztelek, aki nekiáll megoldani valami olyasmit, amit problémának érez az emberek életében. Ha nem sikerül a próbálkozás, akkor is legalább eljuthatott olyan ötletekig, amelyeken tovább lehet lépni.
A 19. századnak a végén Lengyelországban, tehát ahol konkrétan Bialystokban, ami akkor egy orosz cári birodalomhoz tartozó város, a városnak igaziból négy városrésze volt, egy lengyel, egy orosz, egy zsidó, meg egy német. És a városrészek lakói között állandók voltak a konfliktusok, a nemzetiségi konfliktusok, akár fizikai szinten is. És az egyik lakó, egy fiatal gimnazista úgy gondolta, hogy ez azért van, mert mindenki különféle nyelven beszél, és a lakók
és
nem értik meg egymást. Ha volna egy olyan közös nyelv, amelyik mindenki beszél, akkor sokkal kevesebb konfliktus lenne, hiszen megértenék egymást az emberek.
Logikus gondolat végül is.
Ez volt a kiinduló alapja igaziból, hogy megpróbált ő valami ilyet csinálni, mert arra rájött, hogy a zsidó nyelvet nem fogadja el a többi város részlakója, az orosz nyelvet nem fogadják el a lengyelek, németek meg a zsidók, és így tovább. Tehát egy olyan nyelv kell, amelyik egyikhez sem tartozik, de mégis mindenkihez tartozik.
Egészen furcsa. Hadd mondjam el most, hogy így négy szem közt vagyunk, hogy édesapám kolozsvári születésű, ott járta az iskoláit, és azt mondta, hogy ott a különböző nemzetiségű emberek, családok időnként egy-egy tanévre egymás iskolájába iratták be a gyerekeket, hogy ismerjék egymás nyelvét, és amit édesapám hozzátett, vegyék észre, hogy a másik is ember. Egészen döbbenetes, hogy ennyire ennek az ellentéte volt, hát földrajzilag nem is olyan messze.
Igen.
Időben egy picikét, talán 100 évvel korábban.
Igen, mert ez 1800-as, 80-as évekről beszéltem
én. Akkor 50 évvel korábban.
Ami egy kicsit, hogy mondjam, behatárolja nyilván földrajzilag is, kulturálisan is, szokásra történelmileg is, a helyi szokások vagy a körülmények.
Én úgy képzeltem, hogy itt mindenki mind a négy nyelvet beszélte, teljesen automatikusan.
Nem, mint hogy nem azért, hogy mondjam, de most Magyarországon is elég, vagy Budapesten is elég jelentős létszámú kínai kisebbség él például. Beszéljük a kínaiaknak a nyelvét?
Hát nem annyira, ez kétségtelen.
Most csak példát mondtam.
Jó, csattanós válasz volt, teljesen rendben van.
Hála Istennek nincs semmilyen probléma, sőt jó a kapcsolat, legalábbis nekem személyesen több személyes ismerősöm van az itteni kínai vagy vietnámi közösség tagjaival, és hála Istennek nálunk nincsenek ilyen problémák, de a nyelvüket nem beszéljük.
Hát nem, sőt, nem is igen tudok olyan emberről, aki ezt megkísérelte. Kínait ismerek, aki meglepően szépen és választékosan beszél magyarul, nem is egy ilyent ismerek.
Igen, tehát ők ismerik a mi nyelvünket
talán. Igen, igen. Tehát akkor ott tartottunk, hogy egy olyan 150 évvel ezelőtt valaki nekiállt egy ilyen fejlesztésnek.
Igen, és ez egy Zamenhof nevű diák volt.
Föltételezem, ő azért tudta mindezeket a nyelveket.
Ő maga, igen, ő 8 vagy 9 nyelven beszélt jól.
Tehát ez már úgy valami.
Hát az édesapja nyelvtanárként dolgozott, tehát az eleve rá segített az otthoni nyelvhasználat is, tehát ő jól beszélt nyelveket, és pontosan ebből jött a meglátása, hogy olyan valami kéne, amit viszonylag könnyű megtanulni, vagy gyorsan meg lehet tanulni, de mégsem tartozik senkihez.
Mégsem tartozik senkihez, tehát senkiben nem kelt se rossz érzéseket, se indokolatlan elbizakodottságot, hogy az ő nyelvét beszéli a többi.
Pontosan. Ez nagyon jó. Olyan érdekes jelenség, hadd térjek ki erre, Mert aki ma tanul nyelvet,
igen,
Budapesten, vagy Magyarországon, vagy Európa, világon, bárhol, és külföldiekkel beszél, az tapasztalja azt, hogy egy anyanyelvűvel, ha a saját anyanyelvét, a saját nyelvén beszél, akkor egy teljesen másodrendű helyzetben van, egy kiszolgáltatott helyzetben.
Rendkívül finoman fogalmaztál.
És nagyon sokszor érződik a, nem a gőg, hanem egy ösztönös lenézése annak, aki a én nyelvemet beszéli. Tehát ha én hiába tanultam meg akármilyen jól oroszul, egy orosz anyanyelvűvel szemben, akkor is hátrányban voltam.
Hát a kulturális háttér messze nincs meg annyira, mintha óvodától kezdve.
Pontosan, de ez igaz az angolra is, a németre is, vagy bármelyik nyelvre, sőt mondanám, hogy a magyarra is. Mert érdekes módon, ugye, hogy most viszonylag sokan vannak külföldiek Magyarországon, többször találkozni olyan szituációval, hogy amikor ők magyarul beszélnek magyar emberekkel, akkor a magyarokból az a lenézés, hogy én jobban tudom, mint te, és kicsit lenézi azt, aki tanulja a magyart, vagy töri a magyart.
Aki a szavakat keresve és időnként hibásan beszél, azzal kapcsolatban önkéntelenül is néha úgy érezzük, mintha, hogy mondjam finoman, kevésbé okos ember lenne, és ez,
pontosan.
Ez nyilvánvalóan nem igaz.
Nem, de az eszperantónak megvan az az előnye ebből a szempontból, hogy ez mindenki számára tanult nyelv. Tehát mindenkinek el kellett jutni egy nyelvi szintre, tehát tudja, hogy ez mit jelent, és nincs nemzeti gőg, nincs nemzeti rátartás.
Vannak eszperantó anyanyelvűek.
De az nem nemzetiség.
Az nem nemzetiség, az vegyes házasság. Eszperantó találkozókon különböző nemzetiségűek találkoznak, és a családban az eszperantó a közvetítő nyelv, ha jól tudom, ilyenek vannak, ha nem is tömegesen.
Hogyne, hiszen teljesen érthető, hogy például egy magyar fiatal találkozik egy eszperantó rendezvényen, nem tudom én, egy német lányjal, összejönnek, de munkát Angliában találnak. Ugye a... Sok, tehát hasonló,
jó,
több ilyen
értem,
szituáció
nem van. Azért nevetek, mert
a
csak...
Ő közötti kapcsolatoknak a nyelve, a legkönnyebb ellenállás ugye az eszperantó, amikor Angliába költöznek, ott is otthon eszperantul beszélnek.
És a gyerek azt hallja.
Az angolt nyilván meg fogják tanulni mind a ketten,
persze.
És ha születik egy gyerek, ő hallja, hogy a szülők milyen nyelven beszélnek. Az anya nyilván igyekszik megtanulni sok esetben, vagy megtanítani sok esetben az ő anyanyelvét, az apa igyekszik sok esetben megtanítani az ő apa nyelvét, a gyerek megtanulja a helyi nyelvet, és ráragad az otthon használt nyelv is. És igen, ilyenből azért pár száz van a világon.
Pár száz, tehát nem tömegek. Én azt hiszem, hogy a gyerekkori többnyelvűség és egyáltalán ez a témakör önmagában annyira érdekes, hogy egy külön műsort megérne, de most az eszperantóról beszélgetünk. Hogyan jut eszébe valakinek, hogy kialakít kezdettől kezdve egy mesterséges nyelvet? Én azt hiszem, hogy egy pici szünet után ezzel a kérdéssel volna érdemes folytatni.
Thank you.
Szilvási Lászlóval beszélgetek, a Kulturális Eszperantó Szövetség elnökével, ez pedig a Szia Tanár úr című műsor, amelyik most azért szól az eszperantó nyelvről, mert ez egy rendkívül könnyen megtanulható nyelv, az apropót az adja, hogy a felvételik idejére még a nyelvvizsgapontszám is megszerezhető belőle. Hogy alakul ki a semmiből egy ilyen nyelv, amelyik utána beszélt nyelvként és elfogadott vizsganyelvként funkcionál?
Hát azért nem a semmiből, hanem a Zamenhofnak az elképzelése éppen az volt, hogy a már meglévő nyelvekre alapozódva. Ez érdekes volt, mert ő egyetemre, vagy a iskolában, ugye a városban, ahol tanult, ahol élt, ott voltak az egy orosz városrész is, és ő nyelve is az orosz volt, és ő kiszúrta azt, hogy az orosz nyelvben van a Skaja végződés, ami mindennek a helyét jelenti. És hogy ez érdekes, mert a kevesebb szót kell megtanulni. És így elkezdte összerakni, hogy vannak a fix képzők egy-egy nyelvben, amik segítik a szókincsnek a redukálását.
Tehát tudok egy szót, de van egy végződés, ha azt hozzáteszem, akkor az egy helyet jelent. Hát, vagy ha egy mást teszek hozzá, akkor az egy cselekvést jelent.
Pontosan.
És itt tovább, csak mondok próbálom.
Mondok egy konkrét nagyon példát, jó. Tehát ami a mai eszperantóban is él és működik. Magyar nyelven is használunk olyan szavakat, hogy anyag, antianyag. Demokratikus, antidemokratikus. Szociális, antiszociális.
Tehát hozzáteszem az anti szót, anti, akkor nem kell új szót megtanulni, hanem a korábbinak az ellentétét.
Igen, csak jelenti. A magyarban ezt csak néhány szóhoz használjuk. Az eszperantóban is van ilyen ellentét képző, nem az anti, hanem a mál, de elég megtanulni azt, hogy grande, azt jelenti, hogy nagy, elé teszem az ellentét képzőt, a mál, egyből tudom azt mondani, hogy kicsi. Elég megtanulni azt, hogy rapida, gyors, ellentét képzővel mal rapida, lassú. Longa, hosszú, mal longa, rövid.
És ha jól fogom fel azt, amit mondasz, az eszperantóban ez egy általános szabály, ha tehát soha az életemben nem hallottam valamilyen szót, ilyen mal előtaggal, de hallok egy melléknevet, ezt eléteszem, minden eszperantista érteni fogja.
Pontosan, de nem csak melléknevet, ez át a fogalmakra is működik. Barát, ellenség. Amico, malamico. Szerelem, gyűlölet. Tehát értelemszerűen mindenhez lehet használni. És az eszperantóban ilyen képzőből van körülbelül 25-30, és valójában erről szól az eszperantó. Ilyenek miatt kell sokkal kevesebb szót megtanulni, mint a nemzeti nyelvekben, hogy ugyanazt ki tudjuk fejezni. Az eszperantó ugyanolyan gazdag kifejezőkész, mint más nyelvek, de ahhoz, hogy ezt elérjük, sokkal kevesebb szógyököt kell tanulni, és ettől gyorsabban tanulható.
Ráadásul, amikor most mondtál néhány szót, a longa, a mikó és a többi, ezek tulajdonképpen ismerősek más európai nyelvekből is.
Igen, Zamenhofnak a zseniális ötlete, vagy az egész eszperantónak a óriási előnye abban van, hogy alapvetően a latinhoz nyúl vissza. Tehát a latin szógyököket látta el a Zamenhof egy logikus és egyszerű nyelvtani rendszerrel. A latin szógyökök pedig közismerten, tehát az indo-európai nyelveknek nagy rész abból merített, innen ismerős. Ráadásul ugye az eszperantó, mint nemzetközi nyelv, magába olvassa, vagy magába fogadja a legtöbb ma használt nemzetközi szót. Tanfolyamokon szoktam mondani új embereknek, hogy most, ha előveszik az idegen szavak szótárát, 10-ből jó, ha egyet tudnak, tud egy átlagember. A tanfolyam végére 10-ből 7-8-at fognak ismerni, hiszen ezek mind a latinhoz, vagy azokhoz nyúlnak vissza, ami az eszperantó magából is benne van, tehát az eszperantó tanulásával igaziból ez a része is fejlődik.
Igaz az, hogy az eszperantó nyelv teljes nyelvtana egy A4-es oldalra leírható? Ezt több helyen olvastam.
Hát, ha kisbetűvel írjuk, akkor igen.
Aha.
Nem, tehát valójában ugye a magyar nyelvnek is lehet a fő szabályait megállapítani, és lehet azt ragozni. Az eszperantóban is van 16 fő szabály, amit nem lehet módosítani. Ettől eszperantó az eszperantó. Az élő beszédnyelv, vagy az élő nyelv ezt egészíti ki, és fejleszti tovább. Tehát, ha valaki ezt a 16 szabályt megtanulta és használja, ugye akkor tud normálisan kommunikálni. De azért a finomságok ennél kicsit többen vannak, tehát a nyelvtan kicsit vastagabb ennél.
Elmondtam már, hogy én nem vagyok az eszperantó mozgalomnak tagja, nem vagyok ennek aktivistája. Puszta érdeklődésből, kíváncsiságból tanultam meg a nyelvet 20 éves koromban. Nekem 3 hónapig tartott úgy, hogy nemzetközi rendezvényre el tudtam menni. A nagy élményem az volt, hogy még a francia résztvevővel is tudtam beszélgetni, noha egészen mások volt a kiejtése, a hangsúlyozása és minden, amit el lehet képzelni, mellékesen voltak betűk, amelyeket nem tudott kimondani, de rendkívül hadarva beszélt, hogy ezt kompenzálja, és ezzel együtt nem azt mondom, hogy a filozófia mélységeiről beszélgettünk, de el tudtunk társalogni. Ez számomra egy meghatározó élmény volt, már csak azért is, mert olyan emberekkel tudtam beszélgetni, akikkel egyébként föl nem merült volna, hogy akár csak 2 mondatnyi közös témánk lehet.
Pedig van. Tehát az eszperantónak ugye éppen emiatt, mert egy logikus nyelvtani rendszerre épül, nemzetközi szókincset tartalmaz, sokkal gyorsabban tanulható, mint bármelyik nemzeti nyelv. Reálisan a felmérések szerint, ugye az embere válogatja, de 3-szor, 5-szor, 10-szer gyorsabban lehet megtanulni, mint valamelyik nemzeti nyelvet. Ahhoz, hogy az ember egy középfokú szintre eljusson, átlagosan egy 200-250 tanulási óra kell. És ez azt jelenti, hogy ennyi idő alatt el lehet jutni arra, hogy valaki középfokú vizsgát tegyen. Tehát egy középfokú szintre fel tudjon készülni. Nyilván, hogyha valaki a filozófiai mélységekbe akar belemerülni, vagy irodalmi dolgokba, akkor ennél kicsit több, tehát a felső fok az már egy másik téma. De én azt mondom, hogy egy 4-6 hónapot rászánva egy biztos tudás szerezhető.
Az nyilvánvaló, hogy aki mondjuk az ember tragédiáját lefordította eszperantóra, az nem 4 hónap tanulás után vágott ebbe bele. Próbálok magamban számolni, azt mondod, hogy mondjuk 4 hónap és 200 óra, ez havonta 50 óra, ez hetenként 10. Jól számolom?
Jól. Így állnak össze általában az eszperantó tanfolyamok, amik így a középfokra készítik fel az érdeklődőket, vagy egy középfokú tudásig juttatják el, hogy hetente van 2 foglalkozás, ezek 3 tanóra általában, plusz otthon naponta 1-1 óra gyakorlás.
Naponta 1 óra, ez nem hangzik borzasztóan, de amikor beszélgettünk erről a műsorról, nekem most az jut eszembe, hogy akkor mondtál egy keserű megjegyzést arról, hogy mi az, ami miatt vannak, akiknek nem sikerül a tanulás. mert abból, hogy az eszperanto egy könnyű nyelv, ők arra következtetnek, hogy hopp, meghallgatom és menni fog.
Igen, sajnos túl jó volt a régi propagandánk, az eszperanto, eszperanto könnyű nyelv, és amikor az előbb felkonferáltad a beszélgetésünket, akkor is kicsit összehúztam a szemöldököm, hogy az eszperanto könnyű nyelv, így mondtad. Én úgy gondolom, hogy nem. Az eszperanto nem könnyű nyelv. Az eszperanto ugyanolyan élő nyelv, mint bármelyik másik, magától ez sem megy az ember fejébe, ezt is tanulni kell. Viszont ha az ember rá tudja szánni ezt az időt, akkor eredményt tud elérni.
Tehát összefoglalva arról van szó, hogy ha az ember ugyanolyan intenzitással és erőfeszítéssel tanulja, mint ha más nyelvet tanulna, akkor gyorsabb, és akkor hamarabb jut eredményre.
Még egy gondolat. Nálunk a portálunkon, meg a anyagaink között a könnyű szó már régen ki van húzva, egyszerűen nem található meg. Az eszperanto, ne értsék félre az emberek, az eszperanto gyorsabban, vagy gyorsan tanulható nyelv.
Akkor azt javaslom, hogy néhány perc zene után folytassuk konkrétan azzal, hogy aki a felvételi miatt tanulná, annak milyen lehetőségei vannak.
My dear, I like my toast on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Nyelvvizsgáról beszélgetünk, pontosabban arról, hogy az eszperantó nyelvből még most sincs késő ahhoz, hogy valaki elkezdje a tanulást, és a nyelvvizsgapont a felvételi időszakára már meglegyen. Szilvási László, a Kulturális Eszperantó Szövetség elnöke, az, akit most faggatok, hogy hogyan megy ez a gyakorlatban.
Az eszperantót sok helyen lehet hasznosítani a felvételi vagy iskolai keretek között is. Ugye az egyik, hogy a diplomához ma kell egy nyelvvizsga,
igen,
és nagyon sok intézmény, vagy egyetem, vagy főiskola fogadja az eszperantót is, tehát akinek eszperantóból van nyelvvizsgája, az a diplomához fel tudja használni, ha az egyeteme fogadja.
Apró érdekességként hadd mondjam el, hogy nekem a doktorátushoz kellett egy második nyelvvizsga is. És évtizedek után, anélkül, hogy még egyszer belenéztem volna, lazán elmentem, és hát alapfokon ennyire volt szükség, levizsgáztam eszperantóból, bevittem a bizonyítványt, és elfogadták.
Pontosan, tehát elég sok doktorandusz, aki mostanában foglalkozik vele, pont ilyen feltételek miatt. A másik oldala a kérdésnek, ugye, hogy ami most sok mindenkit foglalkoztat, hogy a jövő évtől kezdve felvételizni már csak nyelvvizsgával lehet, illetve akinek van nyelvvizsgája, egy második nyelvvizsgával további többletpontokat kaphat a felvételihez.
Igen, tehát növekszenek az esélyei.
És ehhez az eszperantó is ugyanúgy felhasználható.
Időben belefér még? Hát mire a vizsga után az ember megkapja a bizonyítványt, az hetekbe telik.
Hát arról beszéltünk, hogy egy nyelvtanfolyam nulláról középfokra körülbelül 4-5 hónapig tart, amíg a vizsga után az ember megkapja az okmányt, az 6-7.
Ez január, az ahhoz jelenti, 6-7, az február vége,
március nyelvvizsga még nyugodtan belefér. Tehát ha valaki most elkezd tanulni, akkor vagy a januárban tud elmenni már vizsgázni, hogyha ügyes, ha lassabban tanul, akkor márciusban, és még az is belefér neki, hogy a felvételihez elegendő pontot tudjon szerezni. Azért én úgy gondolom, hogy azt tapasztaljuk, hogy sok középiskolás kapcsolt, hiszen nem mindegy, hogy egy középfokú nyelvvizsgával 28 többletpontot kapnak, sőt az okosabbak vagy a ügyesebbek a felsőfokot célozzák, akiknek már van egy másik nyelvből például vizsgáljuk, hogy eszperantóból felsőfokot csinálnak, és így 40 többletpontot kapnak.
Nyilván nem csinálunk konkrét reklámot ebben a műsorban, de gondolom, akit érdekel, az rájön arra, hogy például egy esperanto.hu nevű oldalról elindulva akárhova eljuthat a keresésben. Laci, mi az, ami kimaradt a mai beszélgetésünkből, mert lassan a végén vagyunk?
Én úgy gondolom, hogy egy dolog, ami még fontos lehet, hogy az esperanto nem csak a budapestiek vagy a nagyvárosiak kiváltsága, a vidéken is, vagy kisvárosban lakók is tudnak tanulni eszperantul, hiszen többfajta internetes tanfolyam létezik.
Tehát internetes tanfolyam bárhonnan.
Így van.
És ezen kívül az is szóba került a mai beszélgetésünkben, hogy rengeteg eszperantista rendezvény van, valóban iszonyúan sok. Van még idő arra, hogy megkérdezzem, hogy igaz az, hogy az eszperantisták ingyen látják vendégül, például azt, aki turistaként a félvilágot be akarja járni? Tehát, hogy van ilyen telefonkönyvszerű névsor?
Igen.
Hogy...
Igen, van ilyen, sőt, ennek azért egy külön sztoria is van. Ez egy szolgáltatás, amiről arról beszéltünk, hogy eszperantó ország nincs, de vannak eszperantó közösség és vannak szolgáltatások, amik a nyelvi közeget biztosítják. Ez az egyik ilyen lehetőség, például az ingyenes vendéglátó hálózat, ami él és működik, és szerte a világon sokan használják.
Erre csak azt tudom mondani, hogy ez ürügyes alkalom arra, hogy még egyszer beszélgessünk, mert... ez tényleg a világ megismerésének egy egészen elképesztő módja, és az emberek és kultúrák sokfélesége megismerésének egy rendkívül kézreálló módja. Azt hiszem, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem a beszélgetést Szilvási Lászlónak, a Kulturális Eszperantó Szövetség elnökének, és külön megköszönjem a technikai segítséget a hangmesterünknek, Soltész Miklósnak, aki már másodszor van a segítségemre, részben a technikával, részben az időnkénti jelzéseivel, hogy most hajoljak közelebb a mikrofonhoz, vagy most lassítsam a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm a segítséget, neked pedig, Laci, a beszélgetést. Remélem, találkozunk még.
Én köszönöm a lehetőséget, örültem, hogy itt lehettem, szívesen jövök máskor is.
Köszönöm.